A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 24. Zsoltár első versét énekeljük. Gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a gyermekkórus szolgálatát. Köszönjük szépen! Most pedig a gyülekezet énekelje a 371. dicséretünk első 5 versét. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében az első rész 18. versétől kezdve a második rész 5. verséig.
Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Mert megvan írva. Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem de bolondsággá tette Isten a világ bölcsességét? Mert miután az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által Istent, tetszett neki, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kérnek, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a megfeszített Krisztus prédikáljuk, aki a zsidóknak ugyan bolondság, botránkozás, a pogányoknak pedig bolondság, ám de magunknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögnek is Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert nézzétek csak a ti elhívástokat, testvéreim, hogy nem sokan vagyunk bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemtelenjeit és megvetettjeit választotta ki magának, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy senki ne dicsekedjék ő előtte. De általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. Ámen. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy értsük, halljuk, szívünkbe fogadjuk, és aszerint éljünk, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy elhoztál minket a te házadba, hogy találkozzunk veled. Mert lehetséges, hogy a heti rohanásban csak futólag találkoztunk veled. Az ördög elkapkodta a szívünkből az igét, és egy-egy fohász vagy segítségkérés erejéig találkozhattunk csak veled. Segíts minket most szent lelkeddel, hogy ezt az időt csak neked szenteljük. Üzd el a sokasodó gondjainkat, fegyverezd le büszkeségünket, csillapítsd indulatainkat. Tedd alázatossá lelkünket, hogy senki és semmi ne furakodhasson közénk, Úr Jézus. Szeretnénk most csak is rád tekinteni, igédet magunkba fogadni, úgy, ahogy te elfogadsz minket. Sokszor csodálkozva kérdezzük, tényleg, engem is? Engem, aki annyiszor indultam más felé, ha szólítottál, aki eltolt a simogató kezedet és nem törődött veled. De ugyanígy nem győzünk csodálkozni a te hűségeden, minden hűtlenségünk ellenére. Ha már a nevedet sem említjük, te pedig néven szólítasz bennünket, mit kezdjünk ilyen nagy szeretettel? Ennek csak megadni tudjuk magunkat. Hiszen ennél jobb helyen nem lehetünk, mint a te karodban. De ha mégis kiszakadnánk onnan, tudhatjuk, hogy te, Urunk, tékozló fiúként mindig visszaválsz, és elrejtesz Krisztus szeretetének örök biztonságába. Hadd tudjuk most így hallgatni bölcsességedet az ige hirdető beszéde által. Amen.
Az Úr Jézus bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 8. részéből a 11. vers 2. feléből hirdetem nektek. Én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 154. dicséretünket. Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét közöttetek hirdetni. Írva található Jakab levelének 3. részében, a 13-tól 18-ig terjedő versekben. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek! Helyes magatartásával mutassa meg tetteit, bölcs szerítséggel. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békességszerzőknek. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, minden ember valamiféle életszemlélet szerint rendezi be az életét. Az élet szemléletet először is a felmenőktől hozzuk, mert családonként más és más a hozzáállásunk a környezethez, az eseményekhez, az emberekhez. Aztán később, így is mondhatnám, hogy másodjára, nagy befolyást gyakorolnak egyéni szemléletünkre a kortársak, gyermekként és fiatalként az osztálytársak, a barátok, majd a munkatársak, a társadalmi helyzetünk, a politikában, gazdasági életben elfoglalt helyzetünk, és így tovább. Tehát van egy életszemlélet, ennek egy részét hozzuk, egy részét szerezzük. De minden életszemlélet mögött egy-egy filozófia áll, még ha nem is vagyunk ennek a tudatában. Filozófiai iskolából pedig annyi van, hogy Dunát lehetne rekeszteni velük. Egy régebbi igehirdetésben már elmondtam, hogy a bűn az nagyon sokszínű, nagyon izgalmas, nagyon sokrétű, és ezzel szemben az igaz hit az olyan együgyű, olyan egyszerű, nem kell sokat gondolkozni, csak Isten akaratát kell megtalálni. És ugyanígy a filozófiák sokassága is rendkívül változatos, nagyon sokszínű. A Szentírás is említi például az epikúreusokat, ezeket az ókori materialistákat, akik szerint a legfőbb emberi érték az élet derült és mértékletes élvezése, valamint a halálfélelemnek a megvetése. Aztán szintén említi a Szentírás a sztoikusokat, akik a szenvedélymentességet és a természetes életmódot hirdették. Bölcs belátáson alapuló szilárdságot és az élet szerencsétlenségei és megpróbáltatásai közepette is nyugodt életet. És aztán beszélhetnénk a hedonistákról, az élvezetek és az érzéki örömök kergetőiről, vagy az egzisztencialistákról, akik mindent az elkülönült személyiség szemszögéből vizsgáltak, teljesen szubjektív módon, és csak néhányat említettem a számtalan közül. Filozófia, életszemlélet, hihetetlenül sok van. De nekünk nem erre kell törekednünk, hanem meg kell találnunk az igazi bölcsességet. A felolvasott ige kétféle bölcsességről szól. A földiről és a mennyeiről. Ugyanis minden filozófia belefér a földi bölcsesség kategóriáiba, még a legellentétesebbek is. Valamennyi a földi bölcsesség területén mozog. Jó lenne meglátnunk és megértenünk, hogy vagy egy életszemlélet alapján rendezkedünk be, vagy Isten akaratát keressük és teljesítjük már megváltott és engedelmes gyermekeiként. És ez nem mindegy. Nem mindegy, hogy valamilyen életszemléletet elsajátítottunk, és akkor azzal éljük az életünket, azzal éljük a hétköznapokat, vagy pedig minden pillanatban megpróbálunk Istenre figyelni, keresni az ő aktuális akaratát, és hogyha megértettük, akkor azt teljesíteni. Ez két teljesen különböző dolog, gyökeresen mások. Hogy stílszerű legyek, ég és föld a különbség. Először most vizsgáljuk meg a földi bölcsességet. Itt a bölcsességet idézőjelbe tettem, mert ez tulajdonképpen nem bölcsesség, ugye a korintusi első levélből is azért olvastuk fel Pál apostol gondolatmenetét, hogy igen, a földi bölcsesség az Isten szemében nem más, mint bolondság. És az igehirdetés bolondsága az, ami egyedül megtarthatja a mi életünket, az az egyetlen igazi bölcsesség. Kedves testvérek, a legtöbb ember bölcsnek képzeli magát, aztán a legnagyobb bolondságokat képes elkövetni, de vajon miért? Azért, mert mi csak magunkból tudunk kiindulni. Csak a magunk szemüvegén keresztül tudjuk tekinteni a világot és az életet. Nem tudunk kilépni magunkból. És ez teljességgel félre tud vezetni bennünket. Mit mond Jakab erről a bölcsességről, erről az idézőjelbe tett bölcsességről? Mi jellemzi ezt a bölcsességet? Először is a felsorolásban legelőre helyezi a keserű irigységet. Vagy másképpen fordítva, megrögzött féltékenység, megkeseredett irigység. Aztán beszél Jakab a viszálykodásról, a széthúzó vetélkedésről, vagy civódásról. Aztán a dicsekvésről, vagy kérkedésről. És végül azt mondja, hogy ne hazudjatok az igazság ellen. Igen, ez egy olyan jellemzője a földi bölcsességnek, ami nagyon ki kell, hogy ábrándítson bennünket minden filozófiából és minden életszemléletből. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. És aztán később még folytatja a felsorolást, amikor zűrzavarról, vagyis álhatatlanságról, felfordulásról beszél, és minden gonosz tettről. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar, és minden gonosz tett is van. Mit mond Jakab erről a bölcsességről? Igen, elmondja ennek a bölcsességnek a jellemzőit. És jaj nekünk, hogyha ezt a bölcsességet keressük. Azt is mondhatnám, hogy ez a politika világa. A keserű irigység, a viszálykodás, a dicsekvés, a hazugság az igazság ellen, a zűrzavar, a minden gonosz tett, igen, ez a politika világa, és ugyanakkor ez a mi világunk is. Mert egyikünk sem tudja kivonni magát ennek a hatása alól. Mi magunk is befolyásoltak vagyunk a földi bölcsesség által. Mit mond Jakab erről a bölcsességről? Mert arról is beszél, hogy honnan származik ez a bölcsesség. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Szó szerint földi, pszichikus és démonikus. Mi magunk is eredetileg ilyenek vagyunk, mi magunk is csak ezt a bölcsességet tudjuk elérni. De azért mindezek mögött valóban ott áll a sátán. Ez a szuperintelligens ellenség, aki már Ádámot és Évát is olyan könnyen becsapta okosságával. És mind a mai napig oly tudományos köntösbe tudja öltöztetni hazugságait, legyen szó akár a világ, akár az ember eredetéről, akár az élet értelméről és céljáról. Port hint a szemünkbe, hogy ne lássunk jól, hogy elteljünk azokkal az idézőjelbe tett javakkal, amelyekkel a reklámok bombáznak, hogy mikor leszünk boldogok, hogyha ezt vagy azt meg tudjuk vásárolni, hogyha ezt vagy azt elérjük. Minden élet szemlélet mögött ott rejtőzik valahol a sátán, aki meg akarja akadályozni, hogy az igazi bölcsességet megtaláljuk. Ezért ad be nekünk mindent, minden gonoszságot a földi bölcsesség címén. Mert egészen más a mennyei bölcsesség. És a mennyei bölcsesség nem csupán elméleti tudás, ezt nagyon fontos leszögeznem, mint ahogyan a földi bölcsesség is utat tör magának szavakban és tettekben, úgy a mennyei bölcsességnek is megvannak a maga gyümölcsei. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, helyes magatartásával mutassa meg tetteit bölcs szelídséggel. Tehát nem azt mondja Jakab, hogy akkor vagytok bölcsek, hogyha elméletileg mindent tudtok az Isten dolgairól, hanem hogy akkor vagytok bölcsek, hogyha tudjátok az Isten dolgait, és meg is cselekszitek. Másrészt ismernünk kell a mennyei bölcsesség származását is felülről, azaz Istentől való, nem földi, nem testi, nem ördögi. Nem földi, tehát mi magunk nem tudjuk kitermelni, kiizzadni magunkból. Ez csak felülről elnyerni lehet. Tulajdonképpen ez a bölcsesség hasonlít ahhoz a gyümölcshöz, amelyről Pál apostol a lélek gyümölcseként beszél. Azt sem tudjuk magunktól teremni, azt is a Szentlélek termi meg bennünk, hogyha Isten gyermekei vagyunk. Tehát más a származása is, és más tulajdonságok jellemzik. Úgy, ahogyan a 17. versben olvassuk, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Csupa pozitív tulajdonság, csupa Istentől származó tulajdonság. Először is tiszta, mert a mennyei bölcsességet megnyert ember, tiszta a szívében, tiszta a lelkiismeretében, tiszta a gondolataiban, tiszta a szavaiban és tiszta a tetteiben. És miért tiszta? Mert Jézus vére megtisztította már. Miért tiszta? Mert az ige állandóan tisztogatja. És nem csak tiszta, hanem szent is. Mert az eredeti görög szó azt is jelenti, hogy tiszta, hogy szent. És nem csak tisztának mutatja magát, hanem valóságosan is az, vagyis nem képmutató. Kedves testvérek, el tudjuk-e mondani, hogy tiszták a gondolataink, tiszták a szavaink, tiszták a tetteink? Olyan sokszor kell szégyenkeznünk amiatt, hogy Isten megváltott gyermekeinek valljuk magunkat, és mégis tele vagyunk tisztátalansággal. És mégis tele vagyunk képmutatással, mert tudjuk, hogy ha hívők vagyunk, hát akkor tisztának kellene lennünk. És olyan értelemben tiszták is vagyunk, mert Jézus vére valóban megtisztított bennünket, ha az övéi vagyunk. De ne felejtsük el, hogy ahogyan Jézus Péternek a lábmosáskor mondta, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, és amit mondott még neki, hogy aki megfürdött, annak nincs szüksége arra, hogy megint megfürödjék, hanem csak a lábait kell megmosni. Igen, mert ebben a világban járunk, és ebben a világban bepiszkolódik a lábunk lelki értelemben. Mi magunk sem tudjuk kivonni magunkat ennek a világnak a hatásai alól, és ezért újra és újra tisztogatni kell magunkat, pontosabban újra és újra engedni kell, hogy Isten tisztogasson bennünket. Mégis olyan sokszor szégyenkeznünk kell amiatt, hogy milyenek is vagyunk. Másodjára azt mondja Jakab, hogy a fentről való bölcsesség, a mennyei bölcsesség az békeszerető, békés. Békés, békeszerető, mert megbékélt Istennel, és megbékélt az emberekkel is. Persze ez az utóbbi az előbbiből következik. Ha megbékéltünk Istennel, akkor tudunk igazán és szívből megbékélni embertársainkkal. És itt nem simulékonyságról van szó, nem valamilyen hamis békességről van szó. Az is olyan sokszor jellemzi még a hívő embert is, a hamis békesség. Hogy inkább nem szólok, inkább csak gondolom magamban, amit gondolok, de nem szólok, nehogy valamilyen összeütközés legyen. Ez hamis békesség. Itt arról az Isten által ajándékozott bölcsességről van szó, amely megtalálja az utat a földi békességhez is. Olyan jó lenne, hogyha mi magunk is ilyen békességet szerető és békességet teremtő emberek lehetnénk, hogy tudjon Isten rajtunk keresztülni és munkálkodni mások életében. Harmadjára ezt mondja Jakab, hogy a felülről való bölcsesség méltányos. Itt, hogyha megnézzük a különböző fordításokat, más és más kifejezést találunk. Nem olyan egyszerű magyarra lefordítani, mert az eredeti szó azt jelenti, hogy engedékeny, szelíd, elnéző, türelmes, méltányos, alkalmazkodó, tehát nagyon sok árnyalata van. Talán úgy lehetne inkább legjobban megragadni, hogy nem erőszakos, nem makacs, de nem is megalkuvó. Hogy jobban értsük, hogy mit jelent ez a kifejezés, ugyanez a kifejezés szerepel Pál apostolnál a 2. Korintus 10-ben, ahol azt mondja Jézusról Pál, hogy Krisztus szelídségével és engedékenységével fordulok hozzátok én, Pál. Hát ez az engedékenység, ez az, amit fordításunk méltányosnak fordít. És negyedjére van ebben a fordításban az engedékeny szó, ami az eredeti károliban engedelmes. Könnyen rávehető a jóra. Isten oldalán áll, nem vele szemben. Ismeri Istent, és tudja, hogy mi az Úr akarata. Hogy az Úr akarata az egyedüli jó, és ezért hálás szívvel elkötelezi magát emellett. Elkötelezi magát az Isten iránti engedelmességre. De emberekkel szemben is meggyőzhető, jobbra tanítható és ilyen értelemben engedékeny. Azaz valamilyen átfedésben van, hogyha jól látjuk, az előző tulajdonsággal. Tehát, hogy méltányos és engedékeny, vagy engedékeny és engedelmes, fordítástól függ, de nagyjából értjük, hogy miről szól. De kérdés, hogy mi vajon, hogyha hívő emberek is vagyunk, vajon taníthatóak vagyunk-e? Vajon engedelmesek vagyunk-e? Vajon meg lehet-e bennünket győzni Isten szerinti érvekkel, vagy a magunk látásához ragaszkodunk körömszakadtáig? Vajon lehet-e velünk értelmes párbeszédet folytatni? Vajon Isten tud-e velünk értelmes párbeszédet folytatni? Vajon Isten rá tud-e venni bennünket valamire, hogy az ő akaratát cselekedjük? Vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy mi ezt így tanultuk, így vettük, a hívő emberek ezt így csinálják, és automatikusan így csináljuk. És nem vagyunk érzékenyek, és nem vagyunk fogékonyak Isten irányában. Ötödjére azt mondja Jakab, hogy irgalommal teljes. Észreveszi mások szükségleteit és hiányosságait. Sőt, amikor mások bűneit meglátja, akkor nem rója fel, hanem inkább segít leküzdeni azokat. Irgalmasnak lenni, fizikai és lelki értelemben egyaránt. Olyan sokszor olyanok a hívő emberek, olyanok vagyunk mi magunk is, hogy ha meglátunk valakiben valamilyen bűnt, akkor hát vagy a háta mögött kibeszéljük, vagy jól fejbe verjük a magunk igazságával. Ahelyett, hogy szeretettel és irgalommal megpróbálnánk úgy beszélni vele, hogy azt a bűnét elhagyja, és ne keményedjen bele a bűnbe. Hatodjára azt mondja Jakab, hogy jó gyümölcsökkel teljes. Erről már volt szó az előbb, tehát, hogy nem marad meg az elméletnél, hanem teszi a dolgát. Teszi azt a dolgát, amivel Isten megajándékozta. Cselekszi azokat a jó cselekedeteket, amelyekről az Efézusi levélben úgy olvasunk, hogy Isten előre elkészítette azokat. Termi a léleknek a gyümölcsét. Hetedjére nem részrehajló. Károlinál a 908-as Károliban így olvassuk, hogy nem kételkedő. Az eredeti szó azt jelenti, hogy nem bizonytalankodó, nem habozó, vagy az ítéletében nem bizonytalankodó, nem habozó, tehát pártatlan, nem részrehajló. Tulajdonképpen mind a két árnyalat helyén való fordítás. Nyolcadjára nem képmutató. Ez én úgy gondolom, hogy teljesen világos a számunkra. De hogyha végig tekintjük ezeket a tulajdonságokat, egy olyan kép alakul ki bennünk, hogy a bölcsesség az szeretettel és igazsággal teljes. Szeretettel és igazsággal teljes. Ez a mennyei bölcsesség. Ilyen pedig, kedves testvérek, nincs. Legalábbis bennünk nincs. Ilyennek kellene lennünk, de nem tudunk ilyenek lenni. Ez a nagy B betűvel írt bölcsességnek a leírása. A mennyei, mármint a mennyből származó, a mennyből alászállott bölcsességnek a leírása. Azaz Jézus Krisztusnak a leírása. A szeretet himnuszánál szoktuk elmondani, hogy hát amit Pál ír a szeretet himnuszáról, igen, tudjuk, hogy nekünk olyanoknak kellene lennünk, de hát nem vagyunk olyanok. Az nem más, mint Jézus Krisztus személy leírása. De ugyanezt elmondhatnánk itt is, hogy amit Jakab a mennyei bölcsességről ír, olyanoknak kellene lennünk, de még hívő emberekként is képtelenek vagyunk arra, hogy olyanok legyünk. Ez Jézus Krisztusnak a személy leírása. Mert ő az a tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem kételkedő, amilyeneknek nekünk is lennünk kellene. Egyedül ő ilyen. Egyedül ő ilyen. És azok éreznek meg valamit ebből, akiket ő a saját vérén megvásárolt. Azokban kezd el Isten munkálkodni, és néha-néha már azon kapjuk magunkat, hogy igen, van, amikor már tiszta a gondolatunk, van, amikor már békeszeretőek vagyunk, van, amikor van bennünk valami méltányosság, valami engedékenység, amikor rajta kapjuk magunkat, hogy na most irgalmasak voltunk. Számtalanszor nem, de most igen. Amikor jó gyümölcsöket tudunk teremni, amikor nem vagyunk részrehajlók, sem olyan értelemben, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, sem olyan értelemben, hogy mások irányában válogatnánk, és főképpen, amikor rajta kapjuk magunkat, hogy na, most nem voltunk képmutatók. Olyan jó lenne, hogyha életünkben ez minél sűrűbben előfordulna. De nem vagyok naív, hogy arra gondoljak, hogy ebben az életben ezt el tudjuk érni. Nem tudjuk elérni, mi semmiféleképpen nem tudjuk elérni, de Isten egyre inkább ki tudja munkálni bennünk. Hiszen ott van az ígérete, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ez az egyetlen reménységünk, mert mi magunk képtelenek vagyunk erre. De Isten végzi bennünk az ő munkáját. Az ő igéje által, az események által, a szenvedés által, az öregedés által végzi a munkáját, és addig végzi, amíg ki nem formálódik rajtunk az ő egyszülött fiának a képe, a Krisztus ábrázata. Akiket ő a vérén megvásárolhatott, akikért ott a Golgotai kereszten az életét adta, és akikért föltámadt a harmadik napon, azokban Isten munkálkodik, adja, hogy minél inkább megtapasztaljuk a mennyei bölcsességet. Amen. Az igére válaszként énekeljük a 445. dicséret 5. versét. Úr Jézus, magasztalunk téged, hogy te ilyen vagy, és megvalljuk előtted, hogy mi nem vagyunk ilyenek. Törekedhetünk erre, de emberi erővel nem tudjuk elvégezni. Köszönjük, Urunk, hogy éppen ezért adtad szent lelkedet. Köszönjük, hogy ő munkálkodik bennünk. Add, hogy mi ne legyünk akadályai ennek a munkának. Add, hogy a te ábrázatodra elváltozhassunk egyre inkább. Köszönjük, Urunk, hogyha néha-néha átéljük, hogy most a te kegyelmedből a te akaratodat teljesítettük. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket ezzel a mennyei bölcsességgel. És kérünk, Urunk, hogy minden olyan bűnt tudjunk kerülni, amely ennek a bölcsességnek az útjában áll. Hogy ne legyünk se képmutatók, se kérkedők, dicsekvők. Ne legyünk tisztántalanok. Urunk, ne hazudjunk az igazság ellen. Ajándékozz meg bennünket ezekkel. És kérünk, hogy azok, akik betegágyon fekszenek, akik kórházban vannak, akik siratnak másokat, erősíts meg őket hitükben és reménységükben. És könyörülj egész gyülekezetünkön, hogy egyen-egyenként és együtt is tudjunk formálódni a te mennyei bölcsességed által. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.